torontói eset is jól mutatja, mennyire más biztonsági kihívásokkal küzd a nyugati félteke, mint mi Európában. Latin Amerikában például évtizedeken át a katonai hatalomátvételek jelentették a legfőbb gondot. A hadseregek ugyanis túlméretesek és túlzottan befolyásosak voltak az országok méretéhez képest. A LATIMO, Latin-Amerikai Magyar Egyesület meghívására hazánkban járt Ruth Diamant, argentin biztonságpolitikai szakértő. Tőle először azt kérdeztük, mit kezdenek most ezekkel a túlméretes hadseregekkel?
Vannak államok, amelyeknek meg kell őrizniük csapásmérő erejüket, vagy azért, mert szuperhatalmak egy térségben, vagy mert folyamatos fenyegetettségben élnek, ilyen Izrael például. Viszont sok olyan ország van, ahol hatalmas a költségvetési hiány, és vannak fontosabb területek, amikre költeni kell. Ezért nem kell mindenkinek az Egyesült Államokhoz vagy Oroszországhoz hasonlítania. A kisebb országokban jobb, ha néhány hét alatt kiképzett tartalékosok vannak, akik egy esetleges konfliktus esetén bevethetőek. Nem kell nagy hatalomnak lenni, elég, ha valaki regionális szinten ütőképes. A gyarmati múlt és a katonai hunta miatt nálunk komoly hagyománya és ereje van a fegyveres erőknek. Ami érdekes, hogy egyrészt nagyon jól szervezett a hadsereg, másrészt viszont inkább képvisel politikai erőt, mint katonait. Nincsen felkészülve azokra a fenyegetésekre, amik valóban érinthetik Argentínát. Szóval meglátásom szerint kéne egy átfogó reform, amit már a kormány is fontolgat. A megoldás egy sokkal kisebb, de modernebb és jobban képzett állomány lenne.
Képes lenne egy ilyen hadsereg mondjuk a Falkland-szigetek visszavételére, hiszen Argentina legutóbbi háborúja erről szólt.
Ez nem egy fegyveres konfliktus, sokkal inkább szimbolikus jelentése van. Emberöltőkön át a hétköznapi párbeszédben és a történelem oktatásban is nagy hangsúlyt kapott a vitatott hovatartozású szigetcsoport. Van egy csomó hazafias versünk és dalunk, ami Falklandról szól. Viszont szerencsére a politikusok és az állampolgárok is tisztában vannak azzal, hogy esélyünk sincsen fegyverrel visszavenni a szigeteket. Az egyetlen megoldás a tárgyalás, ami már évtizedek óta folyik. Kerestünk szövetségeseket Latin-Amerikában és Európában egyaránt, valamint rendszeresen feldobjuk a témát az ENSZ-ben, de nem hiszem, hogy egyhamar eredménye lesz.
A külső biztonság mellett a belsőről is essen szó. Latin-Amerikáról azt terjedt el a világban, hogy ott borzasztó a közbiztonság. Már az is veszélyes, ha az ember az utcára kilép. Mennyire érzik ezt önök Argentínában?
Nem gondolom, hogy Argentína bármennyivel veszélyesebb lenne, mint mondjuk Róma vagy Madrid. Én is a fővárosban élek, és nem érzem fenyegetve magam. Persze vannak kisebb bűnesetek, de az embereket például nem fegyverrel rabolják ki, hanem inkább kizsebelik. A helyzet sokkal jobb, mint a legtöbb dél-amerikai országban. Venezuelában és Hondurasban például a gazdagok azért járnak helikopterrel, mert az utcákon még az autókat is megállítják és kirabolják. A biztonságérzet eleve is egy szubjektív dolog. Találkoztam olyan uruguaiakkal, akik állandóan panaszkodnak, hogy nem mernek kimenni az utcára éjszaka. Pedig Uruguay a kontinens legbiztonságosabb országa, jobb, mint az Egyesült Államok. Szóval én megnyugtatnék mindenkit, aki Argentína felé venni az irányt. Ha fegyveres erőket küldünk az utcákra, azzal csak rontunk a helyzeten. Eleve elismerjük, hogy a rendőrség alkalmatlan arra, hogy fenntartsa rendet. Így a megbecsültsége jelentősen csökken. Másrészt az emberek még csak-csak megszokják valahogy, hogy katonák masíroznak az utcán, de ezeket a harcosokat nem úgy képezték ki, hogy szót értsenek a civilekkel. A katonai fegyverzet sokkal nagyobb, mint a rendőrségi, így félelmet kelthet és veszélyt is jelenthet a polgári lakosságra. Viszont, ami ennél is fontosabb, hogy a hadsereg működését alkotmányos szinten szabályozzák, míg a rendőrségét alsóbbrendű jogszabályokban. Így megeshet, hogy egy önkormányzatnak nincsen joga irányítani a rendfenntartóit, ami viszont fejetlenséghez vezethet.
Hay otra? Bueno, parece ser que tampoco hay otra. Entonces es una especie de encrucijada en donde uno sabe que esto no es bueno, pero dejar lo que está tampoco es bueno.
De Mexikóban csak nem ilyen jó a helyzet. Azt mondják, manapság ott a drogbárók uralják az utcát.
A drogbárók városokat, sőt megyéket tartanak fenn. Embereik vannak az önkormányzatokban és lefizetik a rendőrséget. Csak állami szinten lehet harcolni velük, de úgysem könnyű. Hosszas tervezgetés után egy költséges akcióval felszámolnak egy kartelt, letartóztatják a vezetőt, majd 10 perccel később egy másik szervezet valahol Mexikóban átveszi a szerepét. A hatóságok néha nem ismerik megbolygatni ezt a rendet, mert attól tartanak, hogy az új csoport még kegyetlenebb lesz.
Ez mucho más alta que en otros países de América Latina.
Számunkra ennél is talányosabb történet Venezuela. A közbiztonság katasztrofális, ahogy a gazdasági helyzet is. Már egy éve arról beszélünk, hogy végóráit éli a hatalom, és mégis láthatóan kitart Nicolás Maduro kormánya. Miért lehetséges ez?
Bueno, ahí digo que uno tenía que dividir porque ahí
Egyértelmű, hogy Chávez hatalomra kerülése után szegények millióinak segített. Viszont a venezuelai gazdaság szinte kizárólag az olaj eladására korlátozódik. És miután az utóbbi években az olaj világpiaci ára a felére csökkent, a kormány már nem tudta finanszírozni a béke fenntartásához szükséges szociális rendszert. Ez is jól mutatja, hogy az emberek nem az ideológiához ragaszkodtak, hanem a viszonylagos jóléthez. Ma viszont mindenből hiány van, élelmiszerekből, gyógyszerekből, sőt, a tömegközlekedés is leállt. A legnehezebb, hogy sokan félnek a rendszer megváltoztatásától. A szegényeknek sohasem kellett dolgozniuk, mégis az állam eltartotta őket. Számukra elképzelhetetlen, hogy ez megváltozzon. Sokan pedig attól tartanak, hogy az ország polgárháborúba csúszna, ami még a jelenlegi helyzetnél is rosszabb. Ezért biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő években semmi sem fog változni, és Venezuela ugyanaz a veszélyes és konfrontatív ország marad, mint eddig.